Az MMG Gazdahang, a Magyar Mezőgazdaság Kiadó Agrárpodcastje minden szerdán izgalmas beszélgetésekkel, érdekes témákkal és hírekkel jelentkezik a vetőmagtól az asztalig. Állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés, agrárgazdaság, élelmiszeripar minden terítékre kerül. A családi gazdaságként működő Agrikolé Kft. 1998-ban kezdte meg működését a Szatmári térségben és környékén. Fő tevékenységük a zöldség, gyümölcs és diótermés legrövidebb úton való feldolgozása és exportálása. Nemrég egy kutatásfejlesztési projektbe is belekezdtek, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel, valamint a Semmelweis Egyetemmel karöltve azzal a céllal, hogy a dió feldolgozása során olyan végtermék születhessen, amely humán egészségügyi célra is alkalmas legyen. A cég működéséről, tevékenységéről, valamint a kutatásfejlesztési projekt jelenállásáról Szoboszlai Zoltánt, az Agrikolé Kft. Stratégiai és marketing igazgatóját kérdezte Halmos B. Ágnes, a Kistermelők Lapja főszerkesztője az MMG Direkt legutóbbi adásában.
A Magyar Mezőgazdaság Kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket. A mai témánk az egy kutatásfejlesztési projekt, amely vélhetően az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei térségnek jelenthet egy újabb kitörési lehetőséget. Ezért köszöntöm a stúdiónkban Szoboszlai Zoltánt, az Agrikolé Kft. Stratégiai és marketing igazgatóját. Először is beszéljünk arról, hogy mit is kell tudnunk az Agrikolé Kft.-ről.
Az Agrikolé Kft. Az a 90-es évek elején alakult családi vállalkozásként. A bíró család, bíró Csaba és bíró József alapította a céget. Először gyümölcsfelvásárlással foglalkoztak, illetve fuvarozással, innen indult, hogy fuvaroztak, majd ezt követően a térségben termő gyümölcsösöket, azokat járva látták, hogy lehetőség van arra, hogy bekapcsolódjanak a mezőgazdaságnak a legalábbis a felvásárlói körei, vagy felvásárlói közé, és majd aztán ezt követően, miután ugye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei térségben van mai napig is a zömében több mint 60%-a a gyümölcsöszterméknek, a nemzeti összterméknek ott terem ebben a térségben. Ezért tulajdonképpen a gyümölcsfelvásárlás után következett a feldolgozóüzemnek a megépítése, ami már a 2000-es évek elejére tehető, és majd ezt követően dinamikusan növekedett a feldolgozói tevékenység, amely hazai ellátás, illetve export ellátásra is adott lehetőséget a cégnek. Körülbelül 10-12 ezer tonna évente az a gyümölcs mennyiség, amit feldolgoz az Agrikolé, és gyakorlatilag ennek zöme az a szilvalekvár, ugye hát a szatmári szilvalekvárt mindenki ismeri, hogy világhíres, majd erről is ejtünk néhány szót, hogy valóban ez, hogy mennyire világhírű, az mit is takar, a múltban is egyébként, illetve a jövőben, valamint a medgy és az alma. Tehát ezek a fő termékek, vagy fő gyümölcsféleségek, amelyekből termékek készülnek az Agrikolénél, illetve hát a dió, amiről most ugye kutatásfejlesztési projekt keretében majd beszélni is fogunk, hogy gyakorlatilag miért is a dió.
Mennyi embernek ad munkát? Egy kicsit ugye úgy érzem, hogy illetve hát ez látszik, hogy ilyen nagyon szervesen épült föl ez a cég. Mennyi embernek ad munkát? És hogyan épül be a helyi társadalom szövetébe, hogyha lehet így fogalmazni?
Először is, amikor még csak felvásárlással kezdett a cég, akkor gyakorlatilag maga a család végezte a tevékenységet, tehát ez egy ilyen 10 fő volt körülbelül, ugye két fiúnak a családja, akik gyakorlatilag gyerekekkel együtt ezt a tevékenységet végezték. Majd amikor a feldolgozás elindult, akkor 30 főre, 40 főre növekedett. Most a törzslétszám az 60 fő, de ugye szezon ideje alatt, ami most már gyakorlatilag a különböző gyümölcsféleségeknek a feldolgozása révén májustól egészen november végéig tart. Tehát alapvetően csak a téli időszak, amikor a feldolgozói tevékenység az gyakorlatilag áll, akkor a kereskedelemmel és egyéb más tevékenységgel foglalkozik a cég. Tehát akkor van, amikor 200-300 főnek is munkát ad. Tehát majdnem azt lehet mondani, hogy így a szezon elnyújtásával gyakorlatilag egy 300 főnek tud munkát biztosítani a cég.
Hogyan illeszkedik? Ugye azt szokták mondani, hogy egy cég nagyságát azt a társadalmi felelősségvállalási projektjei mutatják meg. Ahogy én tudom, az Agricole Kft. Ezt gyakorlatilag az egész élete során már gyakorolta.
Maga az alapításnak is, hogyha költői kifejezéssel élhetünk, akkor az ars poetikája, vagy a filozófiája az volt, a cél kitűzése, hogy a térségben élőknek, elsősorban ugye a földből élő embereknek, akik nem feltétlenül csak a gyümölcskertészetben, hanem a zöldségkertészetben is tevékenységet folytatnak, hiszen mi dolgozunk fel egyébként nem csak gyümölcsöt, hanem zöldségféleséget is, majd erről is szót ejtünk, de alapvetően ez volt a lényeg, hogy azok, akik mezőgazdaságból élnek, azok egyfajta biztonság érzetet érezhessenek. Ezért ernyőszervezetként, ugye mert az Agricole az nem csak egy KFT-ből áll, hanem a cégcsoportnak a vezérhajója tulajdonképpen. Ezen kívül van egy megykertész, valamint egy szatmár biotész is, aki a termelőket integrálja egy rendszerbe, és a termelőknek ad egyfajta olyan biztonságérzetet, hogy amit megtermelnek, az gyakorlatilag biztos piaci lehetőséghez fog jutni, és gyakorlatilag nem lesz annak a kitettségnek kitéve, mint amit egyébként egyfajta, hát nevezhetjük annak, hogy lajtán túli negatív lobby rákényszerít a magyar termelőkre. Magyarán vannak olyan nyugati cégek, akik gyakorlatilag a termelőket kiszolgáltatott helyzetbe hozzák. Tehát annyira letörik az árakat, ez elsősorban az alma termelőket, vagy az alma termelők vannak ennek a kitettségnek a legjobban kitéve. Tehát évről évre lehet hallani, hogy milyen nehéz körülmények között dolgoznak, és gyakorlatilag a munkájuknak egy töredéke sincsen elismerve, kifizetve. Tulajdonképpen mi ezt szeretnénk, és ezt is tűztük ki célul, hogy ezt a fajta kitettséget a lehetőség szerint a lehető legkisebbre csökkentsük, és biztos hátteret, biztos anyagi hátteret tudjunk biztosítani azoknak a termelőknek, akik két nappal látéve gyakorlatilag a mezőgazdaságban próbálják a lehetőségeiket megtalálni.
Tehát gyakorlatilag megvalósítják a rövid ellátási láncoknak az elveit.
Erre törekszünk, nyilvánvalóan. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert én csak arról beszéltem, hogy a felvásárlói körben mennyire kitettségnek vannak kitéve, tehát milyen manipulatív erők vannak a háttérben, akik gyakorlatilag őket kiszolgáltatott helyzetbe hozzák, de nyilvánvalóan a piacnak a másik fele az értékesítést, a kereskedelemben sem feltétlenül, tehát a kisnagy kereskedelemben sem feltétlenül
a kis termelő a jártas.
Hát nem, így van. Tehát nem is az a dolga.
Hát igen.
Nem is az a dolga, hogy ő ebben jártas legyen.
Térjünk akkor vissza a feldolgozásra, meg a szatmári szilvára, ugye. Mekkora mennyiséget dolgoznak föl szilvából, és akkor mitől is világhíres a szilvalekvár? A szatmári szilvalekvár?
A szatmári szilvalekvár, az gyakorlatilag kezdem akkor a történetével, hogy mitől híres, illetve vannak különböző anekdoták. Ugye van egy olyan anekdota, hogy mint tudjuk, az angol királyi családnak vannak magyar gyökerei is, tehát a felmenői között vannak magyar ősök. És ugye Károly herceg az vásárolt is egy birtokot Erdélyben, és ő próbálja ezt a fajta magyarságát, úgymond, ott ő is a mezőgazdaságban egyébként megélni. És amikor ők gyerekek voltak, akkor a dadájuk az, amikor ők besettenkedtek a kamrába, és a szilvalekvárból, a szatmári szilvalekvárból elcsentek egy kis darabot, mondjuk egy kis kanálkával, akkor rájuk szólt, hogy ez egy olyan érték, amit csak ünnepnapokon veszünk elő. Tehát ez egy anekdota. De alapvetően itt a szatmári embereknek az étrendjében mindig is nagyon fontos szerepet töltött be a szilvalekvár. Ugye nagyon jó az eltarthatósága, igazából különleges kezelés az eltarthatóságban nem is igényeltetik. Annak idején a parasztember, mikor kifőzte a szilvalekvárt, akkor nálunk szilkének hívják ezeket az agyagedényeket, amiben elrakták. Ezt volt, hogy elásták a földbe, és tulajdonképpen ott volt csak egy sima kukorica csuhéjjal letakarták, és aztán abból mindig szedegettek. Volt, amikor elfelejtették, és mondjuk 20 év múlva találtak csak rá, akkor sem volt semmi baja, a tetejében volt egy kicsit bőrösödve, de hát azt is elfogyasztották. Tehát nagyon jó az eltarthatósága. Ők nagyon jól tudták, hiszen ők bölcsen használták a természetnek az értékeit, hogy milyen élettani hatásai vannak. Tehát emésztőszervi betegségben a szatmári térségben élő emberek nem nagyon szenvedtek. Erre a legjobb áfium, a legjobb orvosság az a szatmári szilvalekvár volt. Ezt a lekvárt egyébként a úgynevezett nem tudom szilvából főzik a legfinomabb lekvárt, és ez a nem tudom szilva is csak itt terem. Tehát gyakorlatilag ez egy gyártéri növény, több ezer éves múltra tekint vissza, tehát ott a Szamos, Tisza, Túr árterében direkt termőként termett ez a növény, és azért is lett nem tudom a neve, mert amikor a 1600-as években, 1700-as évek elején bevitte a parasztember a kertjébe, és csak leszúrta, hogy hát ha lesz belőle valami, és valóban lett is, akkor megkérdezték tőle, hogy mi ez, és akkor azt mondta, hogy nem tudom. Tehát innen van ez a név is, hogy nem tudom szilva. Na most ez a nem tudom szilva, ez olyan sikernek örvend, és egy olyan fajta különlegesség, hogy amikor mi 2019-ben Japánban a Food Expo-n az egyik legnagyobb élelmiszer, világ egyik legnagyobb élelmiszeripi kiállításán kint voltunk, akkor a japánok, mikor megkóstolták, akkor kérdezték tőlem, hogy ez csokoládé? És mondtam, hogy nem, ez szilvalekvár. És akkor mondták, hogy de van benne csokoládé? Mondtam, hogy nincs benne csokoládé, mert ugyan a világon mindenhol elhiszik, hogy Svájcban van kakaó, és ezért van a svájci csoki, de hát ott sincs ugye kakaó, tehát Magyarország is, és Magyarország abból állítja elő az értékeit, ami itt megterem. És a lényeg az, hogy egy fél éven belül gyakorlatilag sikerült olyan sikereket elérni a japán piacon, hogy most a legnagyobb étterem és kávézó láncban, ami közel 5000 éttermet és kávézót foglal magába, ott most kint van a mi lekvárunk. Tehát ez a hazai mezőgazdaságnak, a hazai mezőgazdasági termékeknek a elmúlt, hát mondhatni, hogy a 2000-es években, sőt, hát a korábbi éveket veszük, akkor az egyik legnagyobb sikere. És építgetjük gyakorlatilag ezt a piacot. Tehát mi valóban ennek a korábban elnyert világhírét szeretnénk ismételten visszaszerezni, és amit a szatmári ember már megtapasztalt, azt mi szeretnénk értékké tenni gyakorlatilag a világon mindenhol.
Akkor tulajdonképpen ez a kutatásfejlesztési projekt, aminek ürügyén ugye itt mi most beszélgetünk, az is valahogy ehhez kapcsolódik, hiszen megint csak egy szatmári növényt, vagy egy szatmári gyümölcsöt, azt akarnak átfordítani élelmiszeripari termékké. Mi is ez, meg honnan jött egyáltalán az ötlet?
Igen. Tehát ez a mirotai dióról beszélünk. Ugye, ami szintén ott van, tehát gyakorlatilag a mi értékeink szerencsésen, ugye egy ilyen 20 kilométeres körzetben, tehát abban a lokációban vannak dömpingszerűen megtalálhatóak, ahol mi a feldolgozói tevékenységet folytatjuk. Ezáltal nagyon kivételes helyzetben vagyunk, és nyilvánvalóan a múlt is kötelez arra, hogy ezeket az értékeket megfelelő módon kezeljük, és valóban visszaszerezzük ezeknek azt az értéket, amit elődeink, ugye egy sokkal zártabb világban, hiszen akkor nem volt ennyire fejlett a kereskedelem, tehát ilyen csúnya szóval élve a globalizáció, ami egyébként néha hasznos, de egyébként alapvetően nem az, de azért néha. Tehát egy minimális haszna azért van a globalizációnak is. És a 1800-as évek végén gyakorlatilag a kereskedők, európai kereskedők, ezek rátaláltak erre a termékre. Nyilvánvalóan nem azok a kereskedők, akik idejöttek Magyarországra, hanem a magyar kereskedők találták meg a megfelelő piacot neki, és az angol tőzsdén jegyezték először ezt a mirotai diót, gyakorlatilag ezt a papírhéjú, szép, nagy, tehát gyakorlatilag egy nagyon különleges gyümölcsöt magába foglaló termékről van szó, tehát már a vizuális látványa is örömet szerez az embernek, de amikor megkóstolja, akkor gyakorlatilag ott a szatmári talajnak a savaborsa az megtalálható benne. Tehát egy nagyon ízletes gyümölcsről beszélünk. Majd ezt követően kikerült a amerikai tőzsdére is, és a világválság ideje alatt, gyakorlatilag ugye amikor volt a 20-as évek végén, 30-as évek elején a világválság, akkor ez valós fizetőeszköz volt. Tehát a mirotai dióval, mint pénzzel lehetett egyébként fizetni. Tehát olyan magasra taksálták ennek az értékét az árutőzsdén, hogy alapvetően, mivel hogy ugye pénzt azt nem lehet mindig csak úgy nyomtatni, hogy az ember kitalálja, hogy akkor nyomtatunk most pénzt, hogy legyen elég, ott annak valamilyen mögöttes tartalmának kell lennie. Na most megtalálták a mirotai diót is. Még a 70-es években is a párizsi világkiállításon ott a mirotai dió 1973-ban nagy díjas lett, de valahogy így utána ez a nimbusz, ez ilyen feledésbe merült. Tehát valami oknál fogva, hát azt tudjuk, hogy a vörösök nem feltétlenül ezt tartották a legnagyobb értéknek, hogy a magyar mezőgazdasági kultúrából származó értékeket, azokat próbálják ugye piedesztára emelve kivinni a világpiacra, ők egészen mással voltak elfoglalva, tehát ez ennek is köszönhető, és majd aztán utána a rendszerváltoztatás, tehát a rendszerváltozás után a 90-es években kezdődött ennek ismételten a újjáépítése, meg újjáteremtése, csak hát akkorára meg már elöregettek azok a...
Hát gondolom,
meg kellett újítani. És ez a megújítás a mai napig gyakorlatilag folyamatban van, és hát ebben a megújításban is részt veszünk, valamint ebből, ugye itt a Matéval közösen, tehát a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel közösen, akikkel egyébként már nem ez az első projektünk, ez már a harmadik projektünk, de mindegyik gyakorlatilag minden projektünk a szatmári értékekre alapul. Tehát beleértve a gyümölcsöt, beleértve a zöldségféleségeket, és beleértve most ugye a diót, amiből próbálunk gyakorlatilag olyan terméket előállítani, amely teljesen egyedülálló a termékek körében. És
mi ez a mit akarnak kifejleszteni?
Igen, tehát olyan terméket, és ebben nem csak a MATE a partner, hanem a Semmelweis Orvostudományi Egyetem is partnerünk, akik gyakorlatilag ennek a hasznosítása révén a humán gyakorlatilag a humán, tehát magyarán az egészségre, az emberi egészségre hasznos bizonyításokat, tehát laboratóriumi bizonyításokat próbálják gyakorlatilag lekutatni, vagy kikutatni, mert azt szoktuk mondani, hogy nagyon fontos az, hogy milyen érvrendszer van valamilyen termék mögött.
Ez így van.
Tehát a kereskedelemben nagyon sok hazugság van. Tehát a marketingben, hogyha már mondjuk ezt a szakterületet veszük, a reklámokban rengeteg hazugság van. Tehát főleg amikor találkozunk olyan táplálékkiegészítőkkel, nem feltétlenül én most a televíziós reklámokra gondolok, hanem ugye most már azért más platformokon, és elsősorban ez a fajta reklámtevékenység elsősorban
az interneten
folyik.
Térjünk vissza, ezzel úgy tisztában vagyunk. Mik ezek a termékek, amiket kigondoltak egyáltalán? Hogy jött az ötlet?
Hát úgy jött az ötlet, hogy azért a MATE már dolgozott dióval korábban is. Tehát, de mit állítunk elő a dióból tulajdonképpen?
Hát
jó esetben...
Dióbelet.
Így van. Jó, így van, pontosan. Tehát jó esetben dióbelet, vagy gyakorlatilag leőrlik, és akkor van belőle valamilyen termék. Aztán utána, amikor már ez a kereskedelmi forgalomba kerül, akkor a magyar ember nem feltétlenül biztos, hogy a dióhoz nyúl, hanem elsősorban a helyettesítőhöz nyúl, aminek semmiféle olyan élettani hatása nincs, ami mondjuk az ő szervezetének jót tenne.
Igen.
Elfelejtettük azt, hogy ebből lehet gyakorlatilag olajat kinyerni, tehát az olaj. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami például mondjuk az olaj, az, tehát a dióolaj, az a étkezési kultúrának korábban része volt, most már szinte nem is lehet hallani, hogy mi dióolajat használnánk például mondjuk salátáknak az ízesítésénél.
Sütemények recepteiben azért vannak.
Is. Van, de azért, hogyha az ember elmegy és mondjuk megnézi a polcokon, nem feltétlenül a dió olajba fog beleütközni, vagy
igen,
ha beleütközik, akkor nem azt fogja választani, mert nagyon drága.
Drága és különlegességnek
igen.
Számít.
Tehát mi próbáljuk gyakorlatilag a leghatékonyabb módon alkalmazni vagy használni magát a gyümölcsöt, a diónak a gyümölcsét, és ezáltal, mivel gyakorlatilag többfajta terméket készítünk belőle, tehát örleményt, olajat, granulátumot, ezáltal, mivel a hasznosítása gyakorlatilag szinte 100%-ra tehető, ezért az árát is normalizálni tudjuk. A másik, hogy egy megalapozott marketinget tudunk mögé tenni, ehhez kell a MATE tudományos munkája, illetve a SOTE tudományos munkája, mert ezzel gyakorlatilag egy olyan évrendszert tudunk mögé tenni, amely gyakorlatilag minket biztosít a felől, hogy bármilyen kijelentés, amely ezeknek a termékeknek az élettani hatására utal, hogy fogyasszák ezt, tehát az ár mellett ez egy másik nagyon fontos dolog, az megalapozott és védhető. Tehát senki nem tudja ezt a terméket, magyarán a konkurencia, vagy bárki, aki gyakorlatilag zavart akar ebben a dologban okozni, az gyakorlatilag ezt a tehát ki tudjuk ezzel küszöbölni, hogy egy megalapozott, védhető termék kerül ki, és egy, nem azt mondom, hogy egy olcsó termék lesz, mert nyilvánvalóan a helyettesítők sokkal olcsóbbak lesznek, de tudjuk azt állítani, amit eddig gyakorlatilag tudományos évrendszer mellett nem lehetett, hogy például ennek az öregedésre, elsősorban az agyi öregedésre mennyire pozitív hatása van. Tehát ehhez kell például a MATE és a SOTE, ami már egyébként egy korábbi kutatás eredményeképpen bizonyított, hogy alapvetően vannak olyan öregkori betegségek, de ez előfordul egyébként fiatalabb korban is.
Amire azt tehát szokták a mondani, hogy együnk diót, hogy tehát, az agyunkat karban tartsuk.
Így van, így van. Tehát ugye a diónak a gyümölcsnek a formája is arra utal, igen, hogy ez az agynak a vitaminja, és talán ezt lehet is majd használni, hogy az agynak a vitaminja, tehát ez egy ilyen jó marketing szöveg is lehet gyakorlatilag, hogy nem csak formailag, hanem hogyha hasznosítod, akkor úgy hasznosul, ahol, vagy, és ott hasznosul, annak, ahol helye van. Tehát ez az egésznek a lényege. Alapvetően itt is, ami egy nagyon, nagyon furcsa dolog, de hát egy gyártó számára mindig az a lényeg, hogy ez a termék, amit előállít, az piacképes-e. Most kint voltunk tavasszal Amsterdamban, szintén egy kiállításon, nem kiállítók voltunk, hanem vendégek voltunk, és gyakorlatilag a dióolaj, az, amit előállítunk, az már gyakorlatilag piacra is talál, és gyakorlatilag az egész világon lenne egy forgalmazó, aki ezt forgalmazná. Akkor... De nem biztos, hogy úgy fogunk dönteni, hogy gyakorlatilag ennek a kereskedő cégnek át fogjuk adni ezt a lehetőséget.
Hanem inkább magyar kézben tartják.
Magyar kézben fogjuk tartani.
És ezzel is elősegítik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságát. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és remélem, hogy pár éven belül találkozunk ezzel a bizonyos dióolajjal.
Én is nagyon köszönöm, és 2024-ben már fognak találkozni a fogyasztók az Agricolénak ezzel a termékével is.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
A műsor a Petőfi Kulturális Ügynökség támogatásával készült. A mai adást a Szolmontis Borászat támogatta. Ha tetszett, kövessék podcast csatornánkat és értékeljenek minket. Jövő hét szerdán is várjuk Önöket. Addig olvassák a legfontosabb agrárhíreket a magyarmezőgazdaság.hu oldalon, kövessenek minket Facebookon, Instagramon és nézzék meg videóinkat YouTube csatornánkon. Vagy böngészenek nyomtatott és digitális agrárszaklapjaink között. Ezekhez megtalálják a linkeket a leírásban. A műsort készítette Halmos B. Ágnes, Bokorhajdú Anett, Bokor Ádám, Varga Tibor, Mizsai Károly. Köszönjük a figyelmet!